álljunk fel és kezdjük meg imóránkat imával. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a reggelt, és köszönjük az imádkozás óráját. Köszönjük azt, hogy beszélgethetünk veled. Kérünk, segíts, hogy nyitott legyen a fülünk a te ígéd, a te hangod meghallására. Kérünk, Uram, hogy minden ördögi kísértés között óvjál meg, és segíts ellenállni annak, hogy rád tudjunk figyelni, és add, Urunk, hogy legyenek ma szabadulások, megújulás, Uram, és add, hogy legyen a te dicsőségedre ez a mai nap. Amen.
Bibliákat, Péter apostolnak közönséget és első leveléné, az első résztől az ötödik verstől a hetes verssel befejezőleg. Péter közönséges első levele, első rész, ötös verstől a hetes verssel befejezőleg. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie. Egy kissé megszólaltatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Tessenek helyet foglalni. A mai reggel kérve vagyunk, hogy imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket a világon bárhol a hitük miatt üldöznek. A mi országunkban most lehet azt mondani, hogy viszonylag nyugalom van, vallásszabadság van. Bárki nyugodtan vallást tehet arról, hogy az Úr Jézus az ő személyes megváltója. De én szeretném, hogyha egy kicsit ma reggel átéreznek azoknak a testvéreknek a sorsukat, akik olyan helyen élnek, akár az iszlám országokban, akár Észak-Koreában, vagy bárhol a világon, ahol amiatt, hogyha vallást tesznek az Úr Jézusról, még akár meg is ölik őket. Szeretném a testvéreket, mai reggel férfi testvéreket arra kérni, hogy ima karjainkon hordozzuk őket. Ami nagyon megragadott ebben az igében az, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre. Legyen akár milyen megpróbáltatás, legyen akár milyen nehézség, olyan jó tudni azt, hogy Istennek a hatalma az, amely biztosan megőriz. Szeretném, hogyha hálát adnunk azért, és könyörögjünk azokért, akik még ezt nem tapasztalták meg az életükben, hogy megtapasztalják, akár családunkban, akár a városunkban, vagy bárhol ezen a világon. És a hetes vers, amely még nagyon sokat jelent számomra, az, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, a Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Isten előtt a mi élő hitünk az becsesebb, többet jelent, mint bármi. Többet jelent az aranynál, többet jelent bármitől ezen a világon. Szeretném, ha még imádkoznunk azért, hogy az Úr Jézus olyan dolgokat kér tőlünk, hogy meg tudjuk önmagunkat üresíteni, meg tudjuk önmagunkat tagadni, akkor a mai reggel legyen az a reggel, hogy teljesen üres edényei legyünk az Úrnak az áldott kezeiben. Ilyen értelemben kérem a férfi testvéreket, hogy imádkozzunk.
Péter, amikor ezeket az igeverseket írja, ír a gyülekezeteknek, akik akkor üldöztetésben voltak. A római birodalom nem nézte jó szemmel azt, hogy ők az Úr Jézus Krisztusban hisznek. De ez így van, nem csak azért, mert akkor a római birodalom volt hatalmon, vagy azért, mert ma Észak-Koreában egy kommunista uralom van hatalmon, hanem azért, mert az ördög soha nem nézi jó szemmel azt, hogyha az emberek az Úrhoz megtérnek, vagy hogyha Isten gyermekei hűségesek hozzá. Ezt megmondta az Úr Jézus már a kezdetek kezdetétől. Azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És a farkas, tudjuk jól, hogy nem nagyon szívleli a bárányt. Aztán megmondja azt is János evangéliumában, hogy a sötétség nem fogadta be a világosságot. A világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be azt. És ha lehet az, hogy nyíltabb formában, lehet az, hogy burkoltabb formában, de Isten gyermekei, akik kitartanak mellette, üldöztetni fognak. Ezt megmondta már Pál apostol is. Akik kegyesen akarnak élni, üldöztetni fognak. A mai reggelen testvéreink különösen arra kérnek, hogy azokért imádkozzunk, akiket az állam részéről üldözés. Most gondolok itt különösen, amit már említette testvérem, ázsiai országokra. Aztán egy missziós lap került a kezembe, és aki különösen ezekkel foglalkoznak, ezekhez a testvérekhez végeznek szolgálatot, és ott írja, hogy húsvétkor egy indiai gyülekezetben egy istentiszteletre hindu szélsőségesek rontottak be, és ám elverték nagyon a lelkipásztort, és néhány testvérünket súlyos sérüléseket szenvedtek. Más helyeken írja azt, hogy keresztény katonákat megaláznak azért, mert Bibliát olvasnak. Rejtegetik a Bibliát, és mikor megtalálta a tiszt, akkor megalázta az illető katonát. És ez nem csak egyedi eset. Van több ilyen eset is. Viszont azon gondolkoztam, hogy nyilvánul ez meg olyankor, mint például nálunk, ahol látszólag az államhatalom semmi intézkedés nem hoz ellenünk, szabadságban hirdethetjük az igét, szabadon összegyűlhetünk, szabadon imádkozhatunk. Az ördög ilyenkor alattomosabb formákban is közeledik. Lehet az, hogy nem hívő házastárs, vagy osztálytársak, vagy munkatársak néznek ki azért, mert követjük az Urat. És feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon, hogyha túl simán megy az életem, túl nyugodtan, akkor nem-e azért van, mert megalkuttam az ördöggel, mert megalkuttam a világgal. Egy történetet olvastam John Wesley-ről, az evangélistáról, akit elég sokan üldöztek azért, mert hirdette az evangéliumot. És egyszer azt mondja, hogy Uram, vajon mi történt velem, hogy már 3-4 napja semmi vajon nincsen a te ígédből, a te követésedből származóan. És éppen mikor ezt mondta, lovagolt egy erdőn keresztül, és egy kővel dobták meg, és valaki azt kiáltotta, hogy el innen az evangéliumoddal, nem kell nekünk. És azt mondja, Uram, köszönöm, megbizonyosodtam arról, hogy jó úton vagyok, mert nem mindenki szívleli azt, amit teszek. Ugyanakkor van az öröknek egy olyan becsapása, hogy üldözésnek fogjuk fel az olyan dolgot, ami a mi vétkeink vagy bűneink miatt jön ránk. Azt mondja Péter apostol, senki ne szenvedjen közöttetek, mint gonosztevő, hanem mint a Krisztust követő. És vigyázzunk, hogy nehogy becsapjon az ördög azzal, hogy bűneink következményét üldözésnek vagy ilyen próbának fogjuk fel. És most imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik nyilvánvaló üldözésben vannak. Akár az államtól, akár más szomszédaiktól, akiket üldöznek. Ugyanakkor könyörögjünk magunkért is. Könyörögjünk azért, hogy tudjunk hűségesek lenni az Úrhoz. Sokszor talán azt hiszük, hogy hát könnyebb így hűségesek lenni, hogyha nincsen ilyen nyilvánvaló üldözés. Viszont talán éppen ez is egy nagy csapda, hogyha szélcsend van, akkor könnyebben megalkuszunk. Könyörögjünk azokért is, akiknek nem hívő házastársaik vannak, és emiatt van gond a családban. Vagy könyörögjünk azokért, akiket a falustársak, szomszédok néznek ki. És most imádkozunk azért, hogy tudjunk hűségesek lenni, és megalkuvás nélkül követni az Urat. Még akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy különösebb üldözés nem ér bennünket, de tudjuk felfedezni az örömnek az alattomos, rejtett csábításait. Tudja a lélek leleplezni az ő szándékait, és tudjunk ellenállni. Mert azt mondja Péter apostol, hogy a ti kipróbált hitetek, dicséretre, tisztességre méltónak találtassék. Hitet kaptunk az Úrtól, és az Úr megengedi azt, hogy ezt a hitet kipróbálják. Hogy ez a hit ki legyen próbálva. Viszont azt mondja, hogy a ti kipróbált hitetek, az a hit, amely kiállja a próbát, az dicséretre, tisztességre méltónak találtatik. Ha kiálljuk az itt ért próbákat, akkor az Úr azt mondja, hogy megbecsüli azt az Atya. Ha viszont elelesünk a próbákban, jöhetünk az Úrhoz, de mennyivel jobb az, hogyha úgy jövünk, hogy Uram, köszönöm, hogy megsegítettél, és kiállhattam a próbát, mint hogyha úgymond mindig úgy jövünk, hogy Uram, látod, most se tudtam hűséges lenni. Uram, látod, most sem tudtam megállni egyenesen melletted. Imádkozunk azért, hogy valóban kipróbált hitünk legyen, amely megállja a próbát, és könyörgünk ilyen értelemben a nőtestvérekkel együtt.
A te házadba lenni, és olyan jó a te jelenlétedet tapasztalni, és olyan jó érezni a lélek munkáját, amikor a szívünk mélyén a pislákoló hitet gerjeszti, és a meghúzódó kísértést, ördögi dolgokat leleplezi, és szabadulást adsz. Uram, a következő percekre is szükségünk van, hogy ne adjon nyugtot nekünk szent lelked, hanem végezzed a te munkádat köztünk. Szükségünk van, hogy kezedbe védj. Szükségünk van, hogy felrázz minden magunk biztosította nyugalomból, és a te szent lelked békessége és nyugalma legyen az életünkben. Szükségünk van, hogy leleplezd bűneinket, és hogy megbocsásd azokat. Szükségünk van, hogy a te lelked pezsgő munkája nyilvánvaló legyen köztünk és bennünk. Kérlek, áld meg Birmos testvért, amikor a Bibliórát vezeti. Kérlek, áld meg mindannyiunkat, amikor hallgatjuk, és amikor hozzászólunk, hogy a te lelked világosságában, a lelked indítatásából tegyük azt, segíts a te lelked indításából imádkozni és énekelni. Köszönjük, hogy te ma meg akarsz áldani, és itt nincs senki ebbe a gyülekezetbe, akit ne akarnál megáldani, akivel ne akarnál foglalkozni, akit nem akarnál megszabadítani, akit nem akarnál felüdíteni, akit nem akarnál meg boldogsággal hazabocsájtani. Köszönjük ezt neked. Tedd ezen a Bibliaórán. Amen.
Foglaljunk helyet. Megkeressük mai igénket, melyet megtalálunk írva a Lukács evangéliumának a 18. részében. Nyissuk meg Bibliánkat a Lukács evangéliumának a 18. részénél. Tehát Lukács evangélium a 18. részénél, és a 9-es versén kezdem az olvasást, és a 14-ig, és aztán folytatjuk a 18-as verstől a 30-as verséig. A 29 és a 30 verset majd együtt olvassuk is, hisz ez az arany ige. Tehát a 9-es verset felolvasom én, és kérem testvéremet kapcsolódjanak be a 14. verséig, és aztán 18-tól tovább a részt végéig. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették, ezt a példázatot is monddá.
Két ember menik fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő.
A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is.
Főtől kétszer egy héten, és már adott minden úgy, amit szerzek. A vámszedő pedig távolában még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellé, mondván, Isten, légy igalmas néken bűnösnek.
Mondom néken, ez pedig az Úrán én alá az ő házámhoz, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatni. És aki megalázza magát, felmagasztalni.
Igen, a 18. versből folytatjuk.
És megkérdő egy főember, mondta, jó mester, mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyeresse?
Így is ezt válaszolva neki. Ilyet mondasz nekem jól, senki sem jobb, egyedül csak a Isten. A parancsolatokat tudok ne barátnálkozni, ne őj, ne ott, ne tanítsodhatsz a tisztel, a házad és a házad.
Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságoktól fogva megtartjuk. Jézus ezért ezeket hallván mondani őknek. Még egy fogyatkozás van benne. Add el mindenre, amit van, és hozd el a szegényeknek, és kimszedlen a hanyosságban, és jel kövessenek.
Azt mondja, hogy ezeket hallván igen megszomorodik, mert igen gazdag van.
És mikor látta Jézus, hogy az igen megszólalt, hogy mi a így nehezen mennek be az Isten országába, akik meggazdagodnak.
Mert könnyebb a tevének a tűz után átmenni, hogy nem a gazdag, hanem Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották mondának, ki üdvözülhet tehát?
Ami embereknél lehetetlen tehetséges Istenünk, és fénytelőni mindent, és mondok egy mindig mindent el, és követően.
A 29. 30-as verset olvasóként. Őszintén mondom én, bizony mondom én nektek, hogy senki sincs, aki elvárja a házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit a Isten országáért, aki sokszor a történetnek alapban ebben az időben, a jövendőben állom egy örök életet. Ez is az.
Ha Béla testvérnek van kikeresve egy ének, énekeljünk egy éneket, és aztán rátérünk az igének a tanulmányozására. Igénynek a mottója: akadályok az üdvösség útján. Két példázattal találkozunk ebben a felolvasott igerészben. Az egyik, amikor két ember felmegy a templomba, a farizeus és a vámszedő, látjuk az ő imájukat mindegyiknek. A farizeusnak is látjuk az imáját, és látjuk az imáját a vámszedőnek is. Az az arrogáns, szemtelen magatartás, amit ez a farizeus tanúsít, amikor odajön Isten házába. Hálákat adok néked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint más. Én jobb vagyok. Mint nem vagyok olyan, mint ez itt, aki mellettem áll. Én jobb vagyok. Megadom a tizedet mindenből, Uram. Ezt teszem, azt teszem, amazt teszem, sorolja. Sorolja. Ez a szemtelen arrogancia, ami ebben az emberben van. És Isten házában. Isten házában. Elítéljük, ugye? Így, amikor olvassuk az igét, és látjuk ezt, hogy hogy imádkozik, elítéljük. Elítéljük. És nem is gondoljuk, hogy gondolkozunk azon, és gondoljuk azt, hogy bennünk is van hasonlóság. Nem pont így csináljuk. Nem pont így. Másképp. Az ördög megtanít bennünket másképp csinálni. Megtanít úgy, hogy próbáljunk úgy, mint a vámszedő. Uram, légy irgalmas nékem. De azért szívemben ott van, hogy én külön vagyok, mint a másik. Azért én nem vagyok épp olyan, mint a testvérem. Hát én megteszem ezt, azt, amazt, tizedet adok, mindent teszek Jézusért, mindent teszek. Benne van a szívembe. Mondom a számmal, hogy légy irgalmas nékem, és mégis a szívem mélyén ott van. Nem vettétek észre, testvéreim? Sokszor bűnbánatot tartok, és nincs benne a szívem a bűnbánatban. Szívemből hiányzik, a számmal mondom, de a szívem nincs benne. Hanem ott van bennem az, hogy én mégis külön vagyok. Én többet adakozom. Én többet teszem. Óvjon a jó, hogyha ettől az arrogáns magatartástól. Vizsgáljuk életünket, testvéreim, hogy nem csap be az ördög ilyen módon. A 21. századnak a nagy veszélye ez. Ez a nagy veszélye. Hogy mondjad csak, tarts egy kis bűnbánatot, de azért ne alacsonyítsd le magad épp oda, ne alacsonyodjál le egészen odáig, hát itt van benned tartás, hát van benned mennyi sok jó tulajdonságod van, hát ne add fel mindent, és meg is próbáljuk ezt tenni. Sokszor még listát vezetünk a mi jó dolgainkról, amit tettünk, hogy ne felejtsük el, hanem évtizedek múlva is hadd lássuk, hogy mit tettünk mi az Úrért. Hova mit adakoztunk, hogy tudjuk, hogy legyünk tisztában vele, mintha ettől függne az üdvösségünk. Holott, ha ezt tesszük, elvettük jutalmunkat ezen a földön. És a másik pedig, ami foglalkoztatott a másik példázatból, hogy jön egy ifjú az Úrhoz, és kérdi, hogy mit kell, Uram, hogy cselekedjek? Mit kell cselekedjek, hogy az üdvösségre jussak? És amikor elmondja az Úr Jézus neki, ezt, hát Uram, hát én olyan családban nevekedtem fel, hogy ezeket én mind megtettem, nekem ez normális volt. Hát szüleim erre tanítottak, tiszteld az atyádat, tiszteld az anyádat, légy példamutató, ne tedd amaszt, ezt mind megtettem, Uram, ami a törvényben van, hát tartózkodtam tőle, mert tudtam, hogy a te parancsod, és vigyáztam rád, megtettem mindent, Uram. És akkor az Úr ránézett, és azt mondja, de egy fogyatkozásod van még. Egy fogyatkozásod. Add el a te vagyonodat, és oszd be a szegényeknek. És ekkor ez az ifjú elment szomorúan. Mert igen sok vagyona volt. Ehhez volt hozzánőve a szíve, amitől nem tudott elválni, amiről nem tudott lemondani. Nem biztos, hogy ez a fogyatkozás van bennem is benned. Azt az egy fogyatkozást add fel. Kérjed Isten szent lelkét, világosítsa meg, hogy mi az az egy fogyatkozás. Mi az az egy, ami elválaszt Isten országától. Ezt az ifjút a vagyon választotta el. Engem, téged vajon mi választ el? Elég egy fogyatkozás, hogy elválaszol Isten országától. Vizsgáld meg az életedet. Vizsgáljam az életemet ezen a délelőttön. Mi az az egy? Le tudsz mondani róla? Vagy talán tovább mész búsa, mint ez az ifjú, és azt az egyet, mindent megtartasz. Mindent, amit kér tőled, Isten talán mindent megtartasz, és azt az egyet nem tudod feladni? Az az egy okoz gondot neked? Az az egy miatt mész az örök kárhozatba? Az egy miatt? Isten ezt várja. Add fel. Fel tudom adni? Legyen ez kérdés előttünk. Testvéreim, az idő az halad. Én itt megállok, hisz tudom, hogy testvéreim is készültek az igéből, és van mondani valójuk. Én már is átadom a szót a testvéreknek. Kérem szépen, hogy röviden, minél többen hozzászóljunk az igéhez.
Kérte. Mikor szoktunk járni
kórház misszióba, és hát felteszem az embereknek, hogy hány igaz ember él ezen a földön. És akkor gondolkoznak sokan, mondom, nem kell sokáig gondolkozni, mert a Róma beliekhez írott levél a harmadik részében meg van írva, hogy Isten szerint nincsen csak egy igaz ember sem. Mi sem vagyunk igazok, akik mondjuk, Isten irgalmára vagyunk szolók. És olyan jó, hogy belecsimpajkultatunk, hogy ér a Rómát. És nem hivatkozhatunk magunkra. Mert lehet, hogy vannak jó tulajdonságaink, de vannak olyan tulajdonságaink, amit Isten elítél. És lehet, hogy nem is engedne be a tulajdonságokkal, amit jónak látunk a mennyországban. Mert olvastam ezt egyik könyvet, hogy háromféle meglepetésben lesz részünk a mennyországban. Az egyik meglepetés az lesz, hogy olyanokról, akikre nem gondoltuk, hogy bejutnak a mennyországba, bejutnak. És olyanokról, akikről gondoltuk, hogy bejutnak, nem jutnak be. És a harmadik meglepetés az lesz, amikor mi magunk is bejutunk a mennyországba. Adja az Úr ezt a kegyelmet nekünk, hogy az Isten irgalmát kérjük, hogy bocsásson meg, hogy bűneinket védjék. A másik pedig a gazdagság beszélje. Maga, ahogy hallottuk már, a gazdagság nem bűn. Ábrahám, Izsák, Jákob, ezek gazdag emberek voltak. Jó, mindig gazdag emberek voltak. Mégis bejutottak a mennyek országába. Ha nem, és nem azt jelenti, hogy a szegények minden szegénybe tud jutni, mennyi országba azért, mert ő szegény. Hanem akkor, hogyha a gazdagság közelebb áll az mi szívünkhez, mint az Úr Jézus Krisztus. Többre értékeljük a kincseket, az aranyt, ezüst, a gazdagságot, mint az Úr Jézus Krisztus. Ma az emberek erre fognak. A gazdagságra, a meggazdagodásra, a másoknak a kizsákmányolására, hogy minél többet zsaroljanak, és minél többet vegyenek el a szegény embereknek a zsebébe, hogy gazdagabbak legyenek. Ez már nagyon nagy, és ez elítéli az Úr Jézus. És ahogy az előbb még is mondtuk, Istennek gondja van a szegényekre, az özvegyekre, állványra, hogy nem engedi, hogy azok meghalljanak így halálba, vagy ehhez hasonlóan, hanem ők is gondoskodik, és az embereket keresztül, rajta keresztül akar gondoskodni. Adja az Úr, hogy megértsük ezeket az igéket magunkévá, és ezeket az akadályokat félre tegyük az útból, hogy bejutassunk a mennyországba.
Nagyon éles igazságon ennek. A gazdag is azért ment el, mert ő nem érte fel, hogy az Úr Jézusban sokkal nagyobb gazdagságot nyert, mint az ő lelki és testi gazdagságot. És velük is ez a baj. Amikor a romiciai gyülekezetnek üzen az Úr Jézus, azt mondta, hogy te gazdag vagy. Nincs semmire szükséged. Mi is mondtad, hogy könyvekre van, énekar, zenekar, gyermekek, minden van, predikátorai. És ilyen, van-e kormányváltság a mi szívünkben, a mi életünkben? Vagy Krisztus az Úr, vagy én? Ha én vagyok az Úr, lehet nekem sok szép gazdagságom a magamé, de azt mondom, a magamé, azt csak együtt csak. Adja már, hogy Úr Jézusnak már kipakott a szívünk gazdaját mindazni, amit nem csak szolgálnak, fogadjuk be, szoktuk hallgatni, hogy az Úr Jézus hallani, az Úr Jézus nem bűnbocsátó automata. Az Úr Jézus Úr és Király, és Király, az akar lenni, ha pedig nem az, akkor én alázzam meg magamat, és mondjam, én egy gyomorú Krisztus elveszett vagyok. Üresítsen meg magamat, akkor a sok bőrtulatos emberiesítők. Tudjátok, milyen iszonyatos az ő ember? Mi nem is látjuk, a sárzán kívülnek is mázni. Azt mondta a pokor testvére, hogy még ki vagyok, hogy diszítuló halottak. Hát az óvántartó egy halott Isten számára iszonyatos hulla, és előttünk is ez kell legyen tiltózatos a Úr és az ember. Engedjük, hogy az Úr vegye át végre a kormányt, és tőle jön a gazdagságot, és az Úr is hozzáteszi. Száz annyit kapsz ki, mert az Úr megajánlik az elmékre, üdvösségre, a gyermekre, a rokonságra, mindent, ahol gondolsz, és örök életet is tőle. Minden
a
felének
a
tűz
után átmenni, a gazdagnak Isten országába tegyük. Azt olvastam egyszer egy könyvből, hogy sokan azt gondoljuk, hogy a valódi utána veszik Jézus, és nem volt utaságban, hanem ő azt akarta kifejezni, hogy milyen nehéz a gazdagnak. De a jeruzsálemi várost 12 kapu határozza meg, hogy egyik kapu az tűzfogának nevezték, mert olyan szűk volt, hogy a szere úgy tudott csak átmenni, hogy a legjobb volt, és nagyon kínos a tűzfogának.
tűzfokáról beszélt Jézus, hogy milyen ellen megyünk be a kenet, és sokan elnevezett a gazdagok vegyük, és valljuk be, hogy mindannyian rendelkező gazdaságok. Ha ne gondoljuk most, hogy a nagyon gazdagokról, mert engem is megkedett már egy néhány szóval, azok is valami, ami van, úgy nekünk bennünket tűzni, és ragaszkodunk hozzá, úgy, hogy nagyon-nagyon sokkor eltávolodunk is nekünk. Azok a kis gazdagságok, amik nekem vannak, nagyon ügyelzett, én nem mások magamnak, mert ilyen legyenek, és elhívnak sokat is sem osztályát a hogy nem lehetetlen belőttünk azt mondja, hogy ami Istennél lehetett, ami emberetnél lehetett, Istennél, csak Isten által tudjuk ezeket lehetőzni, lehetőzni, csak általat tudjuk belőttünk, kívánunk meg, hogy Isten által tudjuk ezeket lehetőzni.
Ahogy olvastam, meg hallgattam az igét, az foglalkoztatott engemet, hogy az Úr Jézus vajon miért fogalmazott ilyen, mondhatnám, ilyen ennyi. Azt mondja, hogy egy fogyatkozás van benne. Olyan enyhén, olyan finomul fejezte ki magát az Úr Jézus. De valóban mi is ez az egy fogyatkozás? Mi meg tudjuk nevezni ezt, hogy mi ez az egy fogyatkozás? Ebben az esetben, amit az igében találunk a gazdagítőnál, mire utal az Úr Jézus, hogy mi ez az egy fogyatkozás? Mi ez a mi életünkben, szó szerint, hogy gyakorlati életünk? Mi volt a gazdagítőnál, ami egy fogyatkozás, egy szóval lett kifejezve, ami nála van? Nem tudom, gondolkoztunk-e a gazdagság. Jó, a gazdagság. Hát sok ember van gazdag, azért lehet hívni. De mi az, ami miatt ő nem tudta ezt eladni, vagy odaadni? Miért kellett pont neki ezt így mondja az Úr Jézus? Mi van annál az ember, aki gazdag, és nem tudja odaadni? Mi van ott a mögötte, Van fölösleniség?
Bálványimádás.
A fölösleniség azt mondja az apostol. A fölösleniség, ami bálványimádás. Kapcsiság van benne? Van benne az, hogy nem érdekel a szegény? Miért nem mondta neki az Úr Jézus, hogy adj a templomépítésre, vagy vegyél missziós kocsit, vagy missziós szekere, pont a szegényeknek mondta, oszd szét a szegényeket. Vajon nem át mögötte emellett, hogy ennyit kifejezte magát, hogy hát egy fogyatkozás van benne. Egy fogyatkozás, mennyi sok volt ebbe benne. És, hogy nem gondolt a szegényekre. Ezt mindent lehet nevezni. Azt mondja János apostol, ha elnézed, hogy a szegények vannak körülötted, és nem azt nekiek. Nem a magadból, hogy te benned van a szegények. Nem régen olvastam János apostol. Milyen enyhén fejezte ki Jézus, egy fogyatkozás van benne. Vajon egy bokorban mennyi sok minden van itt? Mennyi bűn rejt magába ez, hogy egy fogyatkozás van benne? Kapcsiság, pénzszeretet, nem gondolni másra, nem érdekel, hogy másnak milyen a sors, hogy nekem mennyi van, nem azt mérem fel, hogy másnak hogy van, hogy nekem mennyi van, és nem elég soha, mint többet szeretünk. Meg kell nevezni, ha ma délelőtt a bibliórán az úgy elérhette volna, hogy megnevezhetnénk bennünk, milyen egy élet kifejezni, egy vagyok. Olyan könnyen el tudjuk ezt a szót viselni, de nem veszünk meg a bűnt magunkban. Nézzünk szét. Most nemrégen került a kezemben egy kis olyan, mint egy levelező lap, biztos a testvéreknek is van. Nem bolond az, aki odaadja úgy is, amit nem tarthat meg magának. Valami ilyesmi mondott van rajta. Biztos a testvérek ismerik ezt, de volt itt nálunk is a könyvtár. Ez elég megütötte a szívemet. És kitettem oda a falon. Én szeretem, hogy
feleségi annak, aki ezt mondta.
Szatmárnyi. Elizabeth Elió.
Igen. És kitettem a falra, ezt szeretném, hogy a kicsi is lehet pont a bálvány, ami szerethetem, és lehetek a kicsiben is kapcsi magamnak való, nem csak a nagy dolgokban. Szeretném, hogy élni tudjam ezt az ígét, és meg nem veszem a bűnt, mert ez kedves a bűnt. Amen.
Köszönjük szépen a hozzászólást. Most kérjük szépen Vékás testvéret összefoglalni az igét.
Határozottan, hogy nem egy 20 perces téma ez, amiről beszéltünk, mert itt az ige alapján azt is meg kéne határozni, mi a gazdagság. Ugye hol kezdődik a határ, hogy ez attól arrafelé gazdagság. Most igen, de azt mondom, a mi körülményeink között, vagy legalább magunknak személyesen kellene megfogalmazni, hogy hol van nálunk a határa ennek. De nem erről akartam beszélni, hanem evangéliumot mondani, hanem azt mondja az Úr Jézus, miután elmondja, hogy van egy farizeus, és az nem ment megigazulva, pedig olyan csodálatos imát mondott el, de nem ment megigazulva el a templomból, és miután elmondta az Úr Jézus, hogy mi nehezen mennek be a gazdagok az Istenek országába, azt kérik a tanítványok tőle, de akkor így, ha így áll a helyzet, akkor Paricsán testvér szerint, meg szerintem mindegyikünkben van egy fogyatkozás, akkor senki sem megy be az Isten országába. De azt mondja az Úr Jézus, és ezzel fejezi be, hogy ami lehetetlen embereknél, Istennél lehet lehetséges, és ez az evangélium. Ezért szoktuk mondani, hogy dicsőség Istennek. Hogy akármennyire belénk van ívódva a farizeusi lelkület, ettől lehet megszabadulni, de nem emberileg. Akármennyire belénk van súlykolva a gazdagság utáni vágy, ettől meg lehet szabadulni, de nem emberileg. És ez az óriási nagy kegyelem, hogy nem lehet emberileg megszabadulni. Nincsen egy ember, sincs, aki magából ki tudná műteni a képmutatást, és nincsen egy ember, aki magából ki tudná műteni a gazdagság utáni vágyat. Ez a két bűn mindent összefoglal, és ebbe a két bűnbe mindannyian benne vagyunk. Hogy a románok mondják, ó, ápa sompa, mönt vagyunk, mind az egész. Csak különböző kiadásban. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, volt már említve ez a gondolat, a farizeusi lelkülettől akkor lehet megszabadulni, hogyha az Úr Jézushoz hasonlítom össze magam. És akkor ő ezt leleplezi. De ezt őszintén teszem. De ezt halálosan komolyan teszem. És ez az ébredésnek a kezdete. Mi annyiszor imádkozunk ébredésért. Azért nem jön egyrészt, azért nem jön az ébredés, mert csináltunk egy keresztény egybeleget. Csináltunk egy keresztény egybeleget, Magyarországon ezt megengedik, Amerikában azt megengedik, Keleten ezt megengedik, Romániában ezt megengedik, Szatmáron ezt megengedik, és nem az Úr Jézushoz hasonlítjuk magunkat, és nyomorúságban élünk, és kínlódunk, és szeretnénk repülni, és nem repülhetünk, mert azt mondják, hát annak lehet. Mikor fogom már azt mondani, ezzel egyetért az Úr Jézus. Még az Úr Jézusba is belemagyarázzuk, hogy azt, amit mi most csinálunk, azzal egyetért az Úr Jézus. Ez az első dolog. A másik dolog, hogy itt mond valamit az Úr Jézus, szóval minden nehezen mennek be a gazdagok az Istennek országába, de amikor azt mondja, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél, akkor Péter azt mondja, mi mindent elhagytunk és követtünk téged, másik helyt azt mondja, és akkor velünk mi lesz? Ő pedig mondanékik, bizony mondom néktek, hogy senki nincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit, az Isten országáért, aki sokszor a többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Figyeljetek meg! Házát! Elsőbb az Úr Jézus, mint a háza! Ezért nem marad el az áhítat reggel, nem marad az Isten tisztelet el, se hétköznap, se vasárnap, nem marad el semmi, a házam nem első, hanem az lelkem üdvössége. Az Úr Jézus az első. Azt mondja, vagy szüleit. Nagyon kell tisztelni a szüleinket, de a szüleink nem beszélhetek le az Isten országáról. A rokoni kapcsolat nem fűzhet olyan szorosan magához, hogy az apám és az anyám kedvéért nem térek meg. A következő. Vagy testvéreit. Ó, a testvérek, hát én, az Úr Jézus is azt mondja, hogy szeressük a testvéreinket. Testvéreim! Ha van egy olyan testvéred, aki visszahúzna, annak a kedvéért nem maradják ki az Isten országából. Nem maradják ki az Isten országából. Tovább. Vagy feleségét, vagy gyermekeit, az Isten országáért. Hát már ilyen kérjen az Úr Jézus, hogy a feleségem, mert ne szeressem. Éppen erről van szó, akkor szereted a feleségedet, ha te nagyon követed az Úr Jézust. De nem úgy szereted, ahogy ő kívánja, hanem úgy szereted, ahogy neki szüksége van erre. Vagy a férjedet nem akkor szereted, amikor úgy szereted, ahogy ő kívánja, hanem úgy szereted, ahogy az Úr Jézus szereti. Itt van a legnagyobb bajunk. Azt mondta Baricsán testvér, nekünk nem csak egy fogyatkozás. Itt megmagyarázza az Úr Jézus. Onnan indul ki a gazdag, itt egy sikeres gazdag emberről van szó. Azt mondja a három evangélium, mert három evangélium beszél, egyik azt mondja, itt ahol olvastuk, hogy főember, tehát egy főnök volt. Másik azt mondja, hogy egy ifjú, vagy mind a három azt mondja, hogy ifjú, és mind a három evangélium azt mondja, hogy gazdag. Tehát ezt úgy lehetne mondani, hogy egy sikeres, egy menő üzletember volt. Ezt mutatják a tévék, ezt reklámozzák az újságok, és még a keresztény vállalkozók is ezt tanítják, hogy az üzlet egész ember kíván. Akkor egészen mennek a pokolba, de nem csak azok, hanem mindenki, akinek valami drágább, akinek a szegénysége drágább, mint az Úr Jézus, az is a pokolba megy. Az üzletet emberek mennek a pokol közepibe, és a szegények, akik nem térnek meg, melléjük. Melléjük. De evangéliummal fejezem be, de ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Meg lehet szabadulni ettől. Testvéreim, ha valaki itt ebbe a gyülekezetbe az Úr Jézusra hivatkozik, és az Úr Jézus szeretné követni, segítsük. Ne húzzuk vissza. Ha ő azt mondja, hogy az Úr Jézus így tette, és nekünk így kell tenni, akkor segítsük, ne mondjuk azt, hogy különbözködik, vagy segítsük az ilyen embereket. Álljunk melléjük az ilyen embereknek. És megadja a jó Isten, hogy megtapasztaljuk az Isten hatalmát. És mindannyian üdvözüljünk az Isten kegyelméből. Amen.
Verset énekeljünk, mi alatt gyermekénk is bejönnek.